Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Korlátozott lesz az ügyintézés a kormányablakokban és a kormányhivatalokban december 24-től január 5-éig, tájékoztatta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Távirati Irodát. A közlemény szerint az évvégi hivatali szünet ellenére a két ünnep közötti munkanapokon, vagyis december 29-től 31-éig országszerte 22 kormányablak és központi kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között. A kormányhivatalok továbbra is azt javasolják az ügyfeleknek, hogy december 23-áig mindenki intézze el hivatali ügyeit, mert az évvégi igazgatási szünet és a munkanap áthelyezések miatt a kormányablakok csak január 5-én nyitnak ki. Az indokolatlan áremelések miatt bevezetett árcsökkentés a karácsonyi bevásárlások során is kézzelfogható segítséget jelent a családok és a nyugdíjasok számára. Az intézkedés hatására a családok jelentős összeget több ezer forintot spórolhatnak ünnepi bevásárlásaik során. A decembertől újonnan bevont termékek ára átlagosan 25%-kal, a korábban érintett élelmiszereké 20%-kal csökkent, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az NGM emlékeztetett arra, a kormány a karácsonyi időszak közelettével 2026. február 28-áig meghosszabbította, és december 1-től további 13 élelmiszerre kiterjesztette az árréscsökkentést, hogy az ünnepi bevásárlás kiszámíthatóbb és megfizethetőbb legyen. 2 tonna lisztet és 1 millió forint készpénzt ajánlott fel a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Magyarok Kenyere Program, a Kegyes Alapítványnak a Jónak Lenni Jó program keretében, mondta Jakab István, a szövetség elnöke. A Magoszt, illetve a Magyarok Kenyere programot régóta motiválja, hogy segítsenek a szükséget szenvedőknek, a Kegyes Alapítvány pedig a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyermekeknek nyújt segítséget, ismertette Jakab István. Hozzátette, hogy a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthonnal több mint 10 éve tartják a kapcsolatot. Idegen szervetlen anyag jelenléte miatt az MDR 2000 Kft. Visszahívta a forgalomból az 50 grammos mama gyógynövényei hibiszkusz virág terméket, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A visszahívott termék minőségmegőrzési ideje 2026. november 1-e, tételszáma 2025. 10. hó 28. A visszahívás kizárólag az ezekkel az adatokkal azonosított termékre vonatkozik. A NÉBIH arra kéri a vásárlókat, hogy a visszahívott terméket ne fogyasszák el. Annak ellenére, hogy a kakaó világpiaci ára történelmi mértékű zuhanást mutatott az elmúlt időszakban, a csokoládé és az édességek ára változatlan maradt. A fogyasztók hiába reménykednek az ünnepek előtt az olcsóbb édességekben, a gyártók szerint erre még jó ideig várni kell, írja az Agroinform. A tavalyi évben a kakaó ára szinte 3-szorosára emelkedett, ami komoly kihívások elé állította a csokoládéipar szereplőit. Az áremelkedés hatására a gyártók kénytelenek voltak megemelni termékeik árát, hogy kompenzálják a megnövekedett költségeket. Az idei év viszont épp az ellenkező tendenciát hozta, a kakaó ára történelmi mélypontra süllyedt. Ennek ellenére a boltok polcain nem érzékelhető árcsökkenés, hiszen a korábban beszerzett készletek még mindig nyomják az árakat. A borult, párás, nyugodt időjárás hatására kedvezőtlenül alakul a levegő minőség a Hungaromet térképe szerint. A szállópor koncentrációja Miskolc, Nyíregyháza, Kiskunfélegyháza, Szeged, valamint Békés Csaba térségében az egészségügyi határérték felett alakul. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan borult párás helyenként ködös idő várható szitálással, a fagyos tájakon ónos szitálással. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.
A napverse.
Bódás János, advent. Te szörnyű, vajódó idő, ne szőj, ne szőj több rémet. Most már örömmel, békességgel légyen megáldva méhed. Szűj halva minden szenvedélyt, vad átkot, véres harcot. Folytsd meg a bűnt, mi valaha öledben megfogamzott. Elég volt már a gyötrelem. Elég volt már a vérből. Napfényre vágyunk a szorongás fekete erdejéből. Szüles meg bennünk tisztaság, szüles meg bennünk béke, s tedd kezedet a vadvilág lázas ütőerére. Szüles meg bennünk szeretet, te legszebb lelki virtus. Teremts bennünk új életet, szüles meg bennünk Krisztus.
Bódás János advent című versét Sárosi Kinga színművésznő mondta el. Bódás János református lelkész, költő 1905. február 7-én Tácon született. Fölműves családból származott. Pápán tanult teológiát, 1930-ban szentelték lelkészszé. Segédlelkész volt Vörösberényben, helyettes lelkész Enyingen, hitoktató lelkész Szombathelyen, emellett megszervezte a szombathelyi református egyházközséget, melynek 1935-től első lelkipásztora. 1939-ben a Székesfehérvári Egyházközség választotta lelkészül, itt szolgált nyugalomba vonulásáig, 1974-ig. Első verses kötete Pápán jelent meg, 1926-ban Új titkok előtt címmel. Költészete Székesfehérvári lelkipásztori szolgálata évtizedeiben teljesedett ki. Ebben az időszakban jelentek meg a Felfelé, az Istenes énekek és Mennyei szőlőgazda című kötetei. Budapesten hunyt el 1987. május 1-én.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Mezőkövesdi Matyó Múzeumban látogatunk az év utolsó rendezvényére, a múzeumi szalomba. Itt Zelei Ferenc előadását hallgathatta meg a szépszámú közönség. Összeállításunk első részében a múzeum vezetőjét hallják, először köszönti a vendégeket, majd a vele készült riportot. Agócsné Halász Andrea következik.
Köszöntök mindenkit a mai alkalmunkon.
Múzeum baráti kör utolsó év záró eseményén, amit összekapcsoltunk a múzeumi szalonnak egy előadásával, hiszen Zelei Ferenc már régóta ismerem, itt a Matyó Múzeumban is több alkalommal volt már itt, ebben az évben is kisgyerekeknek a néptáncról tartott egy nagyon izgalmas, érdekes előadást, és akkor jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hát a táncalkalmak azért a téli ünnepkörhöz is kapcsolódnak, úgyhogy azért is itt taptam ebbe az időpontba, hogy akkor most egy kicsit a dél-borsodi Matyó táncos életéről is szóljon ez a mai napunk. Ferencet nem kell bemutatnom, hiszen sokotok ismerik, vagy úgy, mint néptáncos társ, és együtt táncoltak a Matyó Néptánc Együttesben, hiszen 14 éves kora óta az utánpótlásban kezdte, aztán utána, amikor elvégezte a táncpedagógusi pályát, akkor bizony ott táncolt, és több mint 15 évig, de aztán 15 évig vezetője is volt a Matyó Néptánc Együttesnek, és persze tanít. És ez a legfontosabb, hiszen számára a tanítás az, ami a gyermekek világát, hogy így mondjam, bevezetheti. Azt mondhatom, hogy Mezőcsárd nagy örömére oktatja és tanítja Bükkábrányban is, de azt tudjuk, hogy a Véres János Alapfokú Művészeti Iskolának is a tánc részlegét kis apró gyerekekkel szokott mindig jönni ide hozzánk a múzeumban, és mindig megnézik az állandó néprajzi kiállítást. Úgyhogy fogadjátok szeretettel az előadását, ami a dél-borsodi Matyók tánchagyományáról, táncos életéről szól.
Múzeumi szalon.
Na most miért szalon lett ennek a neve egyébként?
Azért gondoltunk erre a kifejezésre, mert olyan témákat próbálunk a múzeumnak a kiállító terében, ami a szalon helyszíne, megjeleníteni, meg bemutatni, ami a néprajzhoz kötődik, illetve egy kicsit a matyóság történetéből mutat be olyan részleteket, amit nem mindig kiállításokban mutatunk be.
Ugye a fiatalok már nem nagyon tudják, hogy mi a szalon, mi volt a szalon. A szaloncukorban az itt nálunk Magyarországon, mert máshol nem nagyon használják ezt a szót sem rá, meg nem is nagyon szokták a fenyőfát, a karácsonyfává tenni a szaloncukorral, illetve a díszekkel. Tulajdonképpen a szalont ugye inkább a 18. 19. századra tegyük.
Igen, így igaz. De egy alcímet is adtunk, amely arra utal, hogy beszélgetünk, hiszen a szalonokban mindig volt egy olyan előadó, az lehetett egy zenész is, de lehetett egy olyan tényleg témában, érdekességben az akkori kor embereit érdeklő új szerű megvilágításba helyezett témákat felölelő, ugye beszélgető helyszín, ahol összegyűltek az emberek, egyrészt meghallgatták annak a kornak a zenészeit, és élvezték a muzsikájukat. Mi itt beszélgetünk a kultúráról, azon belül is, egy kicsit arra utalva, hogy van előadónk, de mindenkinek van hozzáfűzni valója a saját élményeiből, vagy esetleg megerősíti azt, amit hallott, igazolja tényekkel, ahogy nála ez hogyan valósult meg, mint ahogy most a utolsó ilyen szalonunk alkalmával is, hogy a dél-borsodi Matyók táncos életéről beszélt Zelei Ferenc, aki néptáncpedagógus, és nagyon hosszú időn keresztül a Matyó Néptánc Együttesnek tagja is volt, vezetője is volt, és hát sok társa, akivel együtt kezdett, illetve közben tanítványa lett, jöttek el, és mesélték azokat az élményeiket, ami velük együtt megtörtént.
Ugye fogalommá vált már a múzeumi szalon, hiszen nem is tudom, második vagy harmadik éve?
Nagyon régóta megy.
akkor csak én követem, nem olyan régóta. Mert most olyan előadókat tudtatok szerezni mostanában, hogy nevesek voltak. Nem sorolom, inkább te mondjál néhányat, hogy ki is volt, mert Szlovák Sanyira emlékszem, ha nem is a szalon keretében, de itt volt, meg a fazekasra, nádudvari fazekasokra. Egy-kettőt kiemelnél?
Ez a szalon már a 2005-ös nyitás után felmerült a múzeum gondolatában, hogy ez jó lenne, és abban változott a Covid után, a 2020-as években, hogy inkább kötöttük az időszaki kiállításokhoz egy-egy témában, hogy megerősítsük azt, amit bemutatunk, vagy az előadó az volt, akinek a munkáját bemutattuk az időszaki kiállításokon, vagy pedig hozzá kapcsolódó régész, történész, geológus, tehát minden tudományterület, irodalmár, zene, történettel foglalkozó személy. Tehát így próbáltuk kiépíteni mostanában, és hát volt olyan évünk, amikor tudtuk minden évszakhoz kötni, és négyet is tudtunk így prezentálni, de volt olyan évünk is az idei, hogy betegségek is közbe jöttek, de aztán végül is most az éveleje és az év vége egy ilyen nyitó és záró, egy keretet adtunk ennek a 2025-ös évnek.
Covid után azért egy kicsit megélénkültetek, ugye?
Igen.
Kik voltak akkor néhányat, hogyha fel tudnál sorolni?
A 2022-es évben volt az, hogy több előadót is tudtunk megszólítani, és meghívtuk. Így például volt a Dobó István Vármúzeum múzeológus, a Császi Irén, aki a farsangi remélésről, annak az új hatásairól beszélt, így a tavaszi időszakban. Aztán Dinnyési János emlékhely kutató, ő pedig Bátori István erdélyi fejedelmet mutatta be vendégeink számára. És a következő előadó egy irodalomtörténész volt, teológus Hernádi Mária, ő a Szegedi Tudomány Egyetemen oktat, és ő kimondottan Nemes Nagy Ágnesről tartott előadást, ugye akkor ünnepeltük 100. évfordulóját születésének, és volt még Petercsák Tivadar is nálunk vendégelőadóként, ő ugye a Dobó István Vármúzeum igazgatója volt, de ő a Magyar Tudományos Akadémia doktora is, és ő pedig a képeslapok, a magyar képeslapok történetével foglalkozott, és akkor jelent meg egy nagyon szép új kötete, és azt mutatta be számunkra. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas év volt, mert az országos Kis Jankó Bori pályázat és kiállításhoz is tudtunk kötődni, és az akkori díjas szupernő Bohus Judit, népiparművész, hímző volt, a Kis Jankó Bori díjat kapó személy, aki beszélt egy kicsit az örökségről, a küldetésről, hogy miért csinálja mindezeket, és hát ez egy nagy elismerés, ez a Kis Jankó Bori díj. És akkor azt az évet még folytattuk, és a születi mulatságok és bevonzottuk az ősz időszakban, hogy Egerben hogyan zajlottak 19.-20. században, mesélt nekünk erről Zábrászki Éva, szintén a Dobó István Vármúzeum etnográfusa, és az év utolsó múzeumi szalonja, ami egyben a Magyar Tudomány Napjához is kapcsolódott novemberben, ez pedig egy régészeti előadás volt, Mezőköves régészeti kincseinek a bemutatásával, és ott a Fischl Klára volt a vendégünk egy régész társával, Tarbai Gáborral, és ők a kutatásaikat mutatták be. Itt a diákokat is meghívtuk, és hát ez egy nagy előadás volt, hogy egy kicsit, mint a leendő jövő régészei, hát ha kedvet kapnak, és jelentkeznek középiskolából, egyetemre is.
Érdekes most így, hogy felsorolod, mindegyiken voltam, csak hát nem emlékeztem már, mert hát azért sok felé jártunk, meg azért itt is volt még sok-sok más dolog, amiatt jöttem, de nem éppen a múzeumi szalonnak volt az előadása, hanem más. De jó úgy visszaemlékezni már, hogy az emlékező tehetségemet egy kicsit úgy serkented, hogy mi is volt. Most már szinte mindegyik előadásból tudom, hogy ki volt, mi volt, és beszéltem is És hallgatóink is hallhatták, mert riportot is készítettem általában velük.
De jól emlékeztél, mert Fazekas Ferencet is meghívtuk, a nádudvari fazekosokat, és ők is bizony, ők is tartottak itt előadást.
Akkor a múlt, az évet kicsit jellemezted, hogy azért volt néhány olyan dolog, ami miatt persze nem úgy jött össze, mint ahogy szeretted volna, de ez nem teljesen igaz szerintem, mert a múzeum nyitva volt, és jöhettek megnézni a csodás Matyó múlt, néprajzi múltat főképpen, mert hát igazából nektek nem fogom rátok, de ez a fő feladat a Mezőkövesd néprajzának a kutatása és bemutatása is. Lehet még újat találni? Találtok még? Mert itt, mikor Feri elmondta, hogy zenében nem nagyon volt sok minden, de ugye a többi az öltözetben, a díszítésekben, a fa bútor festészetben van még, amit még tudtok kutatni? Vagy hát leültök, és akkor beültök egy irodába, és nézitek, hogy mi volt, mi jelent meg. Vagy még azért kimentek, ki lehet menni a házak közé.
A mai 21. századunk már azt hiszem a népiparművészet felé kezd közelíteni, és az a néphagyomány, ami volt a 20. században, 19. században, az már bizony egy kicsit ellaposodott, és tényleg az a korosztály, aki akkor élt, és annak őrzője volt, az már felgyűjtésre került. De folytatni kell, és a 20. századnak a második fele, az 50-es évek utáni időszak, az bizony még ránk vár. 60-as évek, 70-es évek, tehát itt kimondottan a Matyó hagyományok és a Matyó népművészet, a Matyó gyökerek és minden, ami kötődik hozzájuk, az egy másik korszakot fog bemutatni. Nehéz ezzel foglalkozni, mert a mai élő személyek azok egyrészt kicsit még őrzik magukban, még gondolkodnak, hogy mi az, ami átadható, mi az, ami a most élő személyek tekintetében elmondható, egyik része, másik része nem akar nagyon ezt a korszakot visszaidézni, mert rossz emlékek kötődnek hozzá, rosszabb életmód, vagy a kivetkőzés, hogy már nem a viseletben voltunk, de annak van a másik oldala, hogy valaki meg már jó érezte magát abban, hogy már nem viseletben volt, könnyített az életén, és nem akar visszagondolni arra a sanyarú sorsára, ami előtte esetleg, vagy olyan meghurcoltatásokban volt része, ami szintén, de aztán a 70-es, 80-as éveknek is megvannak azok a gyűjteményi relikviái, amiket még bizony be kell gyűjteni, és itt nem csak a viseleti darabok, amik újakká váltak, ugye a tudomány fejlődése révén, hiszen a műszál, a műanyag az bekerült az öltözeteknél is, ott van, vagy azok a tárgyi emlékek, amik körbevesznek bennünket, és hát nem hiába nézünk kincsvadászokat, hogy mit vadászunk össze, hát ez itt van most is. Úgyhogy nem könnyű ez a munka, munka. A régi tárgyakat is ki kell venni a raktárból, át kell nézni, meg kell vizsgálni, hogy milyen állapotban van, ez is hozzátartozik a mi munkánkhoz, akkor azokból kiállításokat készíteni, vagy kölcsönadni, attól függően, hogyha társmúzeumok olyan témában indítanak kiállításokat, tehát ez is feladatunk. A bejövő kutatókat, akik ebben a témában a matyóság történetével foglalkoznak, azokat kielégíteni azzal, hogy adunk irodalmat, hogy adunk háttéranyagot, ami adattári anyagok, amit digitalizálni kell, hiszen ez a rengeteg papír egy idő után teljesen szét borlat, hogyha nem figyelünk rá. Tehát sokrétű ez a munka, ami a kiállításoknak csak egy részét mutatja be.
Ugye teljesen más stílusú, hiszen akik elkezdték a néprajzot, a kutatást, azoknak volt egy hosszú-hosszú időszak, amiből indulhattak. Tehát akár a honfoglalástól, akár pedig, hát a többit már inkább a történészek, de magát a néprajzot úgy lehetett látni, a változatosságot az 1900-as évektől kezdték el, és akkor úgy a 60-as évekre úgy lecsengett. És most nektek a feladatotok az, hogy azt a korszakot, amiben a mostaniak éltek, és nem gyűjtöttek tőlük, mert persze minek gyűjtöttek volna, ez más jellegű, és ti az viszonylag újat próbáljátok, de most már 100%-ig, mert még itt élnek azok az emberek, akikkel ezt megtehetitek. De már ti gondolkodtok azon is, hogy ezeket az anyagokat mindet nem lehet behozni, digitalizálni kell. És a jövő ugye a digitalizáció, mert anélkül nem maradnak meg tárgyak, papír pláne nem marad meg, meg hát tulajdonképpen a múzeumban már el se férnének ezek, meg nem is tudni, hogy a leendő, jövendő fiatalok mire lesznek kíváncsiak.
Gondolj csak a fényképekre.
Pontosan.
Hogy ott van a mobiltelefonunk, és bármennyit kattinthatunk, és lesz rengeteg felvételünk. De visszanézzük, megnézzük azt, talán csak azért, hogy kitöröljünk néhányat, mert nem fér az újabb. Igaz? És hát itt vagyunk ennél, igen, hogy a fotóanyagunkat is ugye digitalizálni kell, mert azok is bizony elérnek, és muszáj így megőrizni az utókor számára. Így kutathatóbbá is tehető, könnyebben nézhető. Úgyhogy ezt tesszük a néprajzi tárgyainknak a nagy részével is, hogy mindenről fotót készítünk, a fotót betesszük, így van egy ilyen digitális tárb helyre, ahol nagyon sok adatot lehet őrizni róla, így fotó ban is megmarad, de leírásokat is tudunk hozzákötni, és ezeket feltehetjük a digitális hálózatra, és akkor bárki hozzáférhet majd, amikor ebben kutatni szeretné, vagy csak valami miatt a családjában fölmerül egy-két gondolat, és utána nézni, hogy ja, mi van meg itt a Matyó Múzeumnak a gyűjteményében.
A jövő múzeuma beköltözik a szobánkba, és nem is biztos, hogy ide kell jönni, hanem mindent megtalálunk, ami fent van a hálón, vagy ki tudja, hogy milyen újabb találmányok lesznek még, akár 3D-be is képesek lehetünk majd otthon ezeket a dolgokat megnézni. Szóval borzasztó belegondolni, hogy elindultunk, mi még tévénk se volt annak idején, rádió is alig-alig szólt, a villanyt is be kellett csavarni, mert még apósom azt mondta, hogy csavard már fel a villanyt, mert nem volt kapcsoló, hanem be kellett csavarni az izzót. Ezt kisebb Kóbori néni el tudná mondani, ugye, hiszen megrázta az áram talán, hogyha minden igaz. Tehát óriási fejlődés, ilyen rohamos fejlődés nem is nagyon volt a múltban, ezért kell a múltat megőrizni a jelenben.
Így igaz, így van, ahogy mondod, és tényleg ez az, ami egy kihívást is ad a jövő múzeumai számára, hogy azért mégis mellette hogy lehet bevonzani, látogatóvá tenni egy-egy kiállítást, hogy az egy családi program legyen, hogy kikapcsolódást jelentsen, hogy új élményeket adjon, hogy tudást is lehet szerezni itt a múzeumban.
múlt. De hát a jövő is egyben, nagyjából év vége felé vagyunk. A tervek már ilyenkor, a jövő évi tervek elkészültek, vagy még alakulnak?
A tervek már megvannak, mindig előre dolgozunk.
Hát azért terv a neve.
Igen, így van. Tudni kell, hogy mi az, ami az elkövetkező időszakban mondjuk valamilyen évfordulóhoz kapcsolódik, vagy bármilyen esemény, ami a város életében fontos. Úgyhogy készülünk már. Most ez az kiállításunk a Magyar Minta, Holló Valéria néprajzi gyűjtemény a vándor kiállítása. Ez még a következő év elején még látogatható lesz itt a Matyó Múzeumban, és akkor tavasszal fog változni az időszaki kiállítótere, illetve hát a jövő év az a nyárnak a nagy eseménye, a textileké, a ruházaté, a Matyó népművészetnek a legszebb darabjai, amik most készülnek, így a Száz Rózsás kiállításra készülünk, aminek már a meghirdetése megtörtént, hiszen a pályázatok révén fog a kiállítás megvalósulni, minél több pályázat érkezik, annál nagyobb lesz a bemutatható kiállítási anyag. És hát az ősznek és a tél az időszaka, hiszen általában egy olyan 3-4 kiállítást minden évbe betervezünk, az pedig mindig már egy kicsit a néprajz más tudományterületeivel együtt dolgozó kiállításokkal foglalkozik, mindig úgy próbáljuk ezt egy kicsit a múzeumnak az életébe bemutatni.
Tehát jövőre is lesz mit tenni. Bőséggel. Jövőre is lesz dolgom nekem is, azt hiszem veletek, mert mindig szívesen jövök ide, különösen nyáron nagyon jó, mikor a nagy forróságból be tudunk ide jönni a majd méteres falak közé, de egyébként télen sem problémás, most sem. Hát ehhez jó munkát, egészséget, erőt kívánok, illetve hát előtte azért még áldott ünnepeket, karácsonyt, és akkor egy munkás boldog új évet.
Nagyon szépen köszönöm, és én is mindenkinek kívánok áldott karácsonyt, boldog új évet.
Elhangzott riportunkban Agócsné Halász Andreát, a Mezőkövesdé Matyó Múzeum vezetőjét hallották. Műsorunk folytatásában Zelei Ferenc előadásába hallgatunk bele, majd a vele készített riportot sugározzuk.
Sokan látják, hogy a mai néptáncot, ami a színpadon van. Én kerestem, próbáltam keresni ennek a konkrét megfogalmazását szakkönyvekben, hogy hát valaki leírja, hogy mi a néptánc. Tehát, hogy a gyerekeknek ezt el kell mondani, mert hogy jó, hát látni látjátok, de én tanítom, iskolában nekem el kell mondani, hogy én próbáltam írni egy rövid kis kölcsei körmondatot arról, hogy mi is lehet ez a néptánc, és én erre jutottam, és ezt is szoktam a gyerekeknek mondani, hogy a paraszti társadalom olyan szórakozásra, ismerkedésre, közösségforra alkalmas mozgásrendszere, ami a múlt népi hagyományai épüli intézményes terjesztési tanulás nélkül a közösségek népcsoportok körében, mely nemzedéktől nemzedékre hagyományozódva és történő korszakokon keresztül csiszolódott el a mai formáját. Hát számunkra ez a néptánc, én ezt így megfogalmaztam, próbáltam keresni, nem talán fogalmat erről, tehát elméletileg próbáltam mindent beletenni, ami jellemezheti a néptáncot, ezt a csodát. aztán, hogy mi a motívum. Tehát a motívum a táncnak olyan legkisebb szerves formai egysége, ami önmagában is kifejeződően jelentéssel, hangulattal rendelkezik, melyek jól elhatárolhatjuk egymástól. Tehát ebben a zene és a tánc nem sokban különbözik. A motívum a zenében pont ugyanezt jelenti, mint a táncban. Tehát olyan egysége a táncnak, amely elkülönül, egy egységet alkot és jelentéssel bír. Tehát nincs szétbontva, egy motívum, amit úgy is hívunk általában táncosok szlengjelnek egy figura, mondjuk az erdélyi legyünk, vagy úgy, hogy lépés, tehát hogy ilyeneket szoktuk mondani, de a hivatalos elnevezés az a motívum. A motívumok egymás utánja a összefűzés alapja a táncolatot, mely motívumok kapcsolódása sorrendje iratlan szabályok szerint egy-egy terület táncolatjának gyökerezik. Tehát a Matyóktól ez eltegyett, hogy elég belekedősek voltak. Igen. A Suhanc várba is már úgy mehettek a lányok, hogyha vitték őket. Tehát a lányok önmagukban nem mehettek el a rendezvényekre, akkor, hogyha meghívták őket, vagy elvitték. Tehát önmaguktól nem. Válva, illetve van egy nagyobb táncalkalom Szent Istvánon, elmehettek mondjuk a Nagy Ivóba, de akkor nekik is ugyanazt a pénzt kellett fizetni, mint a fiúknak. Tehát, hogy a beugrót be kellett fizetni nekik is, mert egyébként a fiúk rendeztek. Legény leányolatás, hát ennek különösebb szertartása lányoknál nincs. Akkor kezdtem a nagy gyánkodását, amikor először vitt el egy fiú a bálba, illetve amikor először engedték el, mert ő biztos ment volna gyakorlatilag is, vagy előbb is, de amikor elsőnek engedték el egy legényel a bálba, akkor onnantól vehette föl a nagylányos ruhát, onnantól kezdtem a nagylánykodását, onnantól kezdődött az, hogy mehetett egy fiú hozzá komolyan udvarolni. A legényeknél, hát itt olvastam elég sok mindent róluk, tehát volt többféle régebbi, nagyon régi verzió is, ami köztudott, és ami volt az, hogy ezek a legények, amelyek már legénycsorba kerültek, ezek összebeszéltek, és azon a következő lakodalmon, ami volt, elöltöztek. Fölvették a lobogósőjünket, a szépen hímzett sulcot, az aranyrojtos nyakravalót, a matyók alapot és abba a csittójút. És az első lakodalomban való részvétel elméletileg az volt az ő legénységük megkezdése. Persze előtte bementek még a kocsmába, ott az öregeknek, az idősebb legényeknek áldomást kellett fizetni, az teljesen természetes volt, és akkor a öregek hátba veregették, hogy itt lukadjon ki a laj, mint a hátuk közepén, és akkor ezzel megvolt a szertartás, legények váltak. A lobzéba viszont meg kellett mutatni nekik az idős legények között, hogy hogyan tudnak hinni, táncolni, és bizony verekedni. Muszáj volt veregetni. Hát ez döbbenetes egyébként. Tehát ezt a hármat meg kellett mutatni. Aki jól ivott, bírta az italt. Aki jól táncolt és még jó is verekedett, na az volt az első legény a új legények között is. Mert ez egy erény volt akkor. Nyilván biztos, hogy másfajta világ volt, tehát a családot meg kellett védeni, és nem mindegy, hogy ugye milyen volt a legény ilyen tekintetben. És itt jönnek a táncalkalmak. Volt szó az elején, hogy táncalkalmak is. Különböző csoportokra szóló táncalkalmak voltak. A legkisebb csoportra szóló táncalkalmak voltak a cuhárék. Ez Mezőkövesden is egy bevált táncalkalom volt, ahol baráti kör kibérelt főképpen egy idős házaspár vagy egyedülállónak az házának az egyik helységét. Kipakoltak belőle minden, oldalra tették a lócákat, fogadtak zenészt, egyet, ez vagy dudás volt, vagy citerás, vagy harmonikás, és a baráti kör ment ebbe a táncalkalomba, természetesen itt is a lány vitték, tehát a lány nem jelenthetett meg csak úgy magától, oda vitték a legényet. Volt egy érdekes szokás ebben a táncalkalomban, ami nem biztos, hogy csak a cuháréban volt, hanem úgy általában szerintem mindenhol, a régebbi időben, a úgynevezett kitáncoltatás, amikor egy lány kitáncoltattak a teremből, ha valamelyik lány az akkori íratlan vagy írott erkölcsi szabályoknak nem felelt meg, azt szó nélkül kipendelítették, a következő képen történt, egy fiú fölkérte táncolni, és mindig átadta egy másiknak, míg az ajtóhoz nem értek, és aztán csak kint volt az ajtókintő. Ez lehetett például az, hogy nem úgy viselkedett, nem ment el mondjuk a legénye, aki hívta táncolni, mert ez egy sértésnek számított, igen. Vagy nem úgy öltözködött, ahogy kellett volna. Vagy nem olyan volt a ruhája, mert lehet, hogy mindegy. A lényeg, hogy voltak ezek az iratlan szabályok, amelyek be kellett tartani egy társadalom, egy való közösségben, és ha ennek nem telett meg a lány, akkor bizonyának menni kellett. Elég szigorú és gonosz szabályok voltak. Még egy érdekes dolog ezzel kapcsolatban az ivó. Hát az már egy kicsikét nagyobb táncrendezmény volt, azt általában települések részek szervezték, tehát egy-egy legény banda, egy-egy mondjuk hideg oldali ivó, meleg oldali ivó, tehát hogy egy-egy legény banda szervezte még egy kisebb csoportnak, de már a cuháriknál nagyobb, tehát nem baráti társaság volt, ez egy nagyobb, inkább település részek csinálták az ivót. Elméletileg ugyanolyan volt, mint az elmondott suhancivó, hisz ők is próbálták ugye utánozni a nagyokat, tehát ott is volt egy az első legényünk is, aki megszervezte, aki az ételről, italról gondoskodott, aki a zenéről gondoskodott, és volt egy tekintélyesebb, idősebb legény, aki még akár házas is lehetett, akik megkértek, hogy figyeljen a rendre, tehát ott azért ott is voltak ilyen hierarchikus rend a legények között, tehát meg volt, hogy ki milyen formában szólhat bele dolgokba. Verekedés itt nem volt, mert hívták a csendőröket, és hát volt, de hívták a csendőröket, ha volt, és akkor rögtön feloszlották ezt a rendezvényt. Ja, és tudomásunk van egy háromnapos ivóról, egy farsangi ivóról, ami Szent Istvánon volt. Ez három napig tartott. Mire volt idejük? De egyébként kártyázóház, Szent Istváni szokás volt ez is. Ez advent első hétvégétől egészen február 2-ig tartott, és a lányok szervezték ezeket a kártyázó házakat, különböző a saját portákon egy-egy lánybanda összejött, és ott kártyázgattak, nem véletlenül várták a fiúkat, hogy a fiúk csapatokba verődtek, és akkor mentek házról házra, minden kártyázó házat meglátogattak, nyilván kártyáztak is ezekben a kártyázó házakban, hisz azért az a neve, de amikor a legények megjelentek, azért volt ott tánc is. A legénybandák ezt sorba járulhatták, és aztán ugye száncalkalom, és 10 óra körül visszamentek abba a kártyázó házba, ahol a kedvesük, ahol a szerelmük, a szeretőjük, hát mindig másképp mondták, volt, és hazakísérte. Hát ezzel a kártyázó háznak is vége lett, és ez egészen a téli időszakot végig vitte ez a kártyázó ház. Persze szombatonként volt természetesen. A bál, az pedig már az egész településre szóló táncalkalom volt, a legény egyletek szervezték, itt Mezőkövesden is. A bált zenekart hívtak, itt Mezőkövesden Rezes bandára emlékeztek, hogy Rezes bandák szolgáltak. Ez a bál valamelyik legény egyletnek az udvarán volt, de azt is mondták, hogy volt olyan, amikor a önkéntes tűzoltó helyiségben volt. Ez a bál, meg volt olyan, amikor valami szórakozó helyen kocsmába tartották meg a bál, tehát erre is volt példa, elmondás szerint és leírások szerint. A 30-as évek leírásában az van, hogy a bál belépője az egy tenyő volt. A zenekarról pedig, hogy ugye, mint mondtam, Mezőkövesden Rezes bandára emlékeznek ezekben a bálokban. Szent Istvánon a háború előtt még Rezes banda játszott, a háború után pedig Mezőkeresztesen volt egy Meze József nevezetű vonós banda, cigány banda, amelyiket hívtak zenélni, és ők jártak, hát akik heten voltak, és megvannak a pontos népsor, és hogy hívták őket. Tehát ez a bál volt a legnagyobb rendezvény. Aztán vannak itt a munka alkalmakhoz kapcsolódó táncos alkalmak is. Itt az elsőnek a fonó, ami hát nagyon bőséges és nagyon nagy terjedelmű gyűjtött anyaggal rendelkezik, és Lajos Árpádnak ebben óriási szerepe van, ugye az a vastag könyv, ami a borsodi fonó címet viseli, az az ő gyűjtéseinek a lenyomata, és hát ott van Mezőkövesről is, amit összetudjuk, de aztán minden benne van. Tehát a guzsajfejektől, a énekektől kezdve, tehát nagyon-nagyon szép, és hát minden ebből gazdálkodik szerintem, mert ennél szebben és jobban nem lehet ezt leírni. A fonóban is volt tánc, természetesen, bár a fonó ugye egy munkaalkalom, de állítólag így is nagyon szépen, írások szerint szépen felöltöztek a lányok a fonóba is. Egy guzsajos fonó volt, és meg volt a rend a fonóban. Voltak lányok, akik a fal mellett ültek, volt olyan lány, aki a legügyesebb volt, a tükrös helyet kapta, mert az volt a legszebb a szobában, a tükör előtt ült. Voltak, akik az ablaknál voltak, ők voltak a lesők, akik nézték, hogy mikor jönnek már legények, és volt egy lány, aki az ajtó mellett ült, ő volt az ajtónyitogató, tehát ő nyitottak az ajtó, a legények jöttek. Hát nyilván, hogy mindenki a legényeket várta, de persze ez munka is volt, tehát itt azért dolgozni is kellett rendesen.
Két lányok elindulának, virágot szedni, kezdének menni, egyik másiktól kezdé kérdezni, hát kendet mátkám ki volt kiretni.
Vidéki csendes? Hát szerintem ez egy olyan 15 perc lesz körülbelül.
Akkor.
Lesz még egy kis páros része is, amikor párba mennek, és akkor a különböző fogási módokat gyakorolják, tudod, összekapaszkodási módokat, a szoros fogást, a kinyitást, az egykezes fogást, az elengedettet, tehát ezeket még közben csinálgatjuk.
Szakmai titkokat, én így nem tudom, először voltam táncpróbán, igaz, hogy régebben volt a táncház, de az másabb volt. Itt van, aki jól tudja, van, aki kevésbé jól tudja, de azért van utánpótlás, úgy látom.
Természetesen a zeneiskolában nagyon régóta, most 4 éve már, hogy újraindult ez a dolog, és 3-4 csoport is szokott lenni ezekben a tanszokokon. Most a lényeg az a mostani tánc, ez pont arról szól, hogy elméletileg a szülőknek készült volna ez a táncház, és az volt a trükk, hogy családira vettük a figurát, mert ha a szülőknek szólna csak, akkor ők nem jönnének el. Így a gyermeket hoztánk, és akkor így könnyebben mellett volna a szülőket is a táncházba, főleg azért, hogy megismerjék, hogy a növendékek mivel foglalkoznak. A szülők is tudjanak arról, hogy miket tanulunk. Nem bajja őket, és megérint egy picigét ez a fajta forma kultúra egyrészt. Másrészt meg tényleg olyan dolgokat találtunk most ki, ami például egy lakodalomban nagyon-nagyon hasznosnak fog mutatkozni.
Ünnepi hangulatban azért már érződik a karácsonyi hangulat. Nem csak a szaloncukorral, hanem a játékkal is. Vagy egyébként mindig játékosok ezekkel foglalkozások?
Nem, életkorhoz kötöttek. Nyilván, hogy mindenhol van játék. Tehát az életkornak megfelelő játékokat szoktunk játszani, de a kicsiknél játékosabb ez a dolog, a nagyobbaknál már inkább technika, de ott is mindig kikövetik a játékot. Tehát még a 8. gyerekek is kikövetik a játékot, hogy az is legyen, tehát hogy mindenféleképpen kell a foglalkozás végén egy jó érzés, ami tovább visz ezt az egész dolgot, mert azért egy 8. már komolyan nagyon nehéz technikákat tanul, és elég fárasztó a foglalkozás. Levezetésnek mindig játék van.
Az jutott eszembe, még a felnőtt is szívesen játszik, a jó szóval oktasd játszani és enged, szép komoly fiadat. Kell a játék, kell a feszültség oldás. No de a feszültséget te már hamarabb kezdted feloldani egy előadással itt a múzeumban, amit azt hiszem, hogy igen sokan megcsodáltak, és hát legszívesebben mindenki beleszólt volna néha-néha, de nem lehetett, mert azért olyan komoly dolgokat mondtál, dolgokat is mondtál. Tehát sok minden magáról, a Matyóság táncairól, táncáról. Tart Szent István, illetve Mezőköves, főképp a két falu volt, de a Mezőköves, itt pedig a Mezőköves zenében tudják azért az emlékükben, azt hoztad, amit van. Azért erre tanárúrként is kellett készülnöd.
Hát, mint tanár, és aki most már 50 éve a pályán van, ugye, azért van annyi rutinom, hogy tudok szólni a gyerekekhez. Egy picikét talán másképp kell konvertálni ezt a felnőttek körében. Nem is igazából szakmai volt ez, inkább egy dolognak a bemutatása volt. Az igazi szakmai ez ezután következett volna, mint hogy a gyerekeknél is van, de hát természetesen figyelembe kell venni a közösség összetételét. Nem táncosok voltak, olyan fajta előadást kellett, vagy szerettem volna tartani, aztán nem tudom, hogy sikerült-e vagy nem, amely azt is megérinti, aki nem táncos. Tehát, hogy azért annak is legyen benne érdekesség, vagy a múltja miatt, mert már idős, és akkor ezt örömmel hallja, vagy mondjuk fiatal, és esetleg szívesen hallgatja ezeket a régi történeteket, amelyek a táncéletről szólnak.
Én azt hittem, hogy ismernek, mert hát azért nagyon sokan ismernek Kövess, de még a matyós múltadból, nem a tanári múltadból, amit hát Bükkábrány, nem is tudom, hol nem tanít, az még tarttól kezdve, itt is, most is egy órán vagyunk tulajdonképpen, de igazából azért valahogy sokan voltak. Én meglepődtem, azt hittem, ó, ismernek, nem is jönnek. Hát mindenki úgy jött ide, hogy valami újat fog kapni, és én megmondom őszintén, kaptam, mert én nem matyó vagyok, és közben elárultad, hogy ezzel a névvel, hogy Zelei, nem vagy matyó születésű, mindenki azt hiszi, hogy ide való vagy te is, én is azt hittem, hogy kerültél ide?
Hát elméletileg ezt nem kell tanul mondanom, de olyan de sokan tudják jó, már, de nem akarom azt sem, hogy idegen tollakkal ékeskedjek, tehát matyúnak tartom már magam.
Ja, hát 50 év.
Igen, de nem itt születtem, és palóc vércsörgedezett. Nagyon egyszer a dolog, az én őseim bányászok voltak, anyukám elvált, egy újabb társat kapott magának, maga mellé, aki mezőkövesi volt, és Zelei, és úgy jöttünk ide, az én apukám, a mostan apukám, ő volt a 13. a családban, tehát 13 gyermeket nevelt a két szülő. Egy ideig, mert a nagypapám az korán meghalt, úgyhogy a 13 gyermeket szinte egyedül nevelte fel az én nagymamám. És hát a lényeg, hogy ide költöztünk, és 14 éves volt, amikor költöztünk, már a következő évben táncoltam a Matyi Együttes utánpótlás csoportjába. Ügyesnek bizonyultam, tovább sikerült lépnem rögtön, elvittek a nagyok közé, és hát ez így ment tovább. 15 évig voltam mezei táncos, idézőjelbe, tehát a tánckarban voltam, tehát egyre följebb kerültem, tehát egyre előrébb, és aztán úgy hozta a sors, hogy a igazgató úr, az akkori Kuzsely Károlynak hívták, ő megbízott engem, hogy legyek a művészeti vezetője a csoportnak, mert éppen akkor hagyta ott a előző, Meze József. Én pedig hát, mivel hogy életem vágya volt, hogy ezt csináljam, ezért nagy örömmel vállaltam, hogy mint táncos előadó szerepeltem a Közösségi Ház bérlistáján. Itt voltam egy évig talán, aztán megalakítottuk a Matyó Népművészet Egyesületet, mert annak is alapító tagja vagyok. Én voltam az első művészeti vezetőjét ebben a körben, de mondhatnám, hogy Tardon ugyanez volt, tehát a Tardi Gyöngykaláris Népművészet Egyesület is az alapítója vagyok, a Mezőcsáti Népművészeti Egyesület is az alapítója vagyok, tehát hogy jó pár olyan csoport és egyesület fűződik a nememhez, aminek egyik első szereplője lehettem, ami nekem nagy megtiszteltetés most utólag is.
Tehát amelyre jártál, ott termett a fő. Egyébként gyerekkorban, 14 éves korodik, te a táncot nem ismerted akkor igazából?
Nem. Mozgást nagyon szerettem, tornáztam, de magát a táncot nem. Tehát ez véletlen. Véletlennek sorozata, hogy én most táncolok, mert igazából amikor idejöttem, akkor sem ezt akartam csinálni, csak ahogy már mondtam is egy régebb az előadásom, hogy hát lányokat követtünk, próbálkoztunk.
Elcsábítottak.
Igen, és bementünk, és ők előre mentek, mert nem is ismert őket egyébként, csak mentünk utánuk, és akkor már jártunk persze. Bementek, mi utánuk mentünk, és rögtön jött is a főnök, és mondta, hogy a tánckar vezető, hogy akkor itt van a gatya, tornacipő, menjetek, öltözzetek, akkor szembesülünk, a színpadot megláttuk, hogy ez valami művészet lehet. A két lány abba hagyta egy hónap után, mi meg itt vagyunk.
Ez a kislány iskolába ment, a Peti ára, úgy hasonló volt ez,
hasonló,
ez az eset.
Ilyen véletlenekből adódnak
igen,
ezek a dolgok.
De a véletlen jól hozta magát. Oda esett a véletlen, ahova kellett, mert azért, aki téged ismer, látott már, tudja, hogy rendkívül koordinált mozgásod van, hát oktatod is, csinálod is most is, de egyébként is. Maga a zene, a mozgás, illetve hát itt fejbe, meg a fizikai állóképesség is kell ez a tánchoz, kell. Én nem bírnám csinálni, az biztos eddig, mert testnevelést tanítottam, csak az más jellegű volt. Nem ez a típus, de itt megállás nincs.
Többször volt életemben lágazás, tehát többször mehettem volna a profi együttesbe, de nem, az nem az én világom. Tehát nem vagyok ilyen exhibicionista, aki mutogatja magát, sőt, ellenemre volt mindig az, hogy színpadra kell menni, sokkal inkább szerettem azt, amikor próbák voltak, és ott kellett előadni. Nyilván a Balettintézet után sok megkeresés volt, és akkor döntenem kellett, de ennél az útnál maradtam, tehát nem tértem rá a profi táncosi útra, hanem inkább ezt a tanári pályát gondoltam magamnak, mert ez hozzám jobban illik mindenféleképpen, és abszolút nincs benne semmilyen tüske, hogy nem lettem profi táncos, hanem ezt az oldalt, ezt az útját választottam a táncnak.
Egyébként maga a balett az egy kicsikét csiszolt rajtad, úgymond finomabbá tette a mozgásodat, mondjuk rá, mert a táncosok azok kemény férfiak. Nem mondom ki a szót, hogy milyen ebbek, hogy e férfiasabbak, de a mozgásnak a finom részét is el tudtad sajátítani, sőt, sajátítatni is.
A táncművészeti főiskola, tehát a főiskolának az volt a neve, hogy Balettintézet, igen, amikor még én jártam. Én nem balettot is tanultam, de a főszakom az a néptánc volt. Tehát volt nekem balettórám, meg társastáncórám is volt, meg volt történelmi társastáncórám is, de én néptáncos voltam. A balett az csak egy résztantárgy volt ebben a dologban, de úgy hívták az intézményt véges nevén, hogy Balettintézet. Egyébként táncművészeti főiskola, ez az operázzal szemben volt a régi Nálasdi kastély, ott volt ez a intézet, annak idején ma már nem ott működik sajnos. Nagyon szép és patinás épület volt, rengeteg olyan művész került onnan ki, aki világhírűvé vált aztán később, tehát én erre büszke vagyok, hogy ott végeztem. Abba az intézetbe végezhettem még, és hát mondom, én a balettot elméletileg csak kiegészítő tárgynak tanultam, bár amikor én végeztem, és itt a Matyókat átvettem, akkor én balettórákat tartattam balettművészekkel, Miskolcról jöttek, és volt minden egyes foglalkozáson egy óra balett is. Nagyon-nagyon hasznos egyébként a nyújtás miatt, a koordináció miatt, a fegyelem miatt, tehát ez mind nagyon jó volt, hogy utána egy kis ráhangolódást adott aztán a igazi szakmai, a néptáncos dologra.
Ugye a táncosok azért nem bírják nyugdíjas korig, mert hát ugye nagyon használja az ember. Mondták is nagyon sokan, 35-40 éves korban azért megállnak azok a dolgok, de rögtön be kell fejeznünk, mert vége a zenének, de is neked dolgod van.
Dolgom lesz.
De meg oktatóként azért még a nyugdíj után is fogod csinálni?
Nem. Befejezed? De persze, az 50 évben elkoptak. Nem, az ízületek elkoptak. Tehát ezek olyan speciális mozdulatok, amiket csak egészséges, teljesen egészséges ízülettel csinálni. Nem véletlenül, hogy a profitáncosok befejezik 35-40-es korukban. Nekem már rég be kellett fejezni, de jó a felépítésem, tehát sokáig bírtam, nem bírják ilyen sokáig egyébként általában, és nekem, mondom, ez a szerencsém, de nem kívánok foglalkozni tánccal 65 év után, ami fél év múlva be fog következni körülbelül, akkor én nyugállományba vonulok, és csak messziről nézem majd a fiatal kollégákat, hogyan viszik tovább azt. Hát a fiam nem, de itt a fiatal kollégám, a Kovács Mai, aki hát az én növendékem volt ilyen kiskorától, és most ilyen szép művészember lett belőle, és hát ő fogja majd tovább vinni azt, amit én elkezdtem.
Nagyon köszönöm, beszélhetnénk akár meddig is, jó tudnánk kihozni belőle, de én most azt hozom ki belőle, hogy ünnepek vannak már, tehát itt vagyunk az adventben, jön a karácsony és az új év, áldott karácsonyt és boldog új évet, és további jó kedvet és egészséget kívánok.
Áldott békés karácsony kívánok én is, és természetesen neked is sok boldogságot kívánok, és kellemes ünnepeket.
Zelei Ferenc táncpedagógust hallották a Mezőkövesdi Matyó Múzeum Múzeumi Szalon című rendezvénye kapcsán. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta, a zenei szerkesztő és a technikus Mirincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáns